az egyház története azonos az evangélium küzdelmeinek és győzelmeinek történetével. Az első században a kereszténységnek meg kellett küzdeni a pogánysággal és az eretnekséggel. Az igazi hit időtlen örök igazsága küzdött az idegen, kívülről behatoló eretnek eszmék ellen. Az egyház történelem az Isten és az ördögi sugallat harcának története. Amit az egyház atyákról felvázolok, az egy szellemi téren zajló küzdelem sorozat, eszme történet és irodalom történet. Ma már a történelem távlatán szemléljük az ortodox és az eretnek tanokat egyformán. Az ókori történetírók az ő jelenüket, a konstantini kor tartották az egyház történelem csúcspontjának. A kereszténység győzelmét látták Nagy Konstantin győzelmében. Mi 20 évszázad távlatából látjuk a kor árnyoldalait is. Az apostoli korban tisztázni kellett először is a történelmi Izrael és az egyház közötti folytonosságot, de ki kellett mutatni a régi Isten népe és az új Isten népe közti különbséget is. A keresztény élet zsidó kötelezővé akarták tenni a pogány keresztények számára a mózesi törvény. Ezzel a pogányságból megtértek, tiltakoztak, és az Ószövetség egészét el akarták vetni. Az apostoli zsinat találta meg a válságból a kivezető utat. A zsidó szertartási törvény a pogány keresztények számára nem kötelező, de tartózkodni kell a házasságtöréstől, a bálványimádási lakomától, a bálványozástól. Tehát a piszparancsolat érvényben maradt. A 70 és 140 között a pogányok között végzett térítés sikeres volt. Jeruzsálem 70-ben, de még inkább 135-ben bekövetkezett pusztulása fontos eseménye az ókori egyháznak is. A város lerombolása után a zsidó kereszténység gyökértelenné vált. Jeruzsálem eszmeként élt tovább a keresztények tudatában. A kezdeti egyház Jeruzsáleme összefonódik Krisztus második eljövetelével. Az egyház szimbóluma marad, mint a mennyből alászálló Jeruzsálem. A kereszténység súlypontja már nem Jeruzsálem többé, hanem a római nagyvárosok Róma, Antiochia, Alexandria. Az apostolok halála után felvetődött a tekintély kérdése. Megszilárdul a püspökök, presbiterek, diákonusok hármas hierarchiája. Kialakult az új szövetségi szentírások kánonja. A második század elején világos volt, hogy az egységes rend és szervezeti forma nélkül az egyház képtelen ellenállni a gnoszticizmusnak. Az egyház legnagyobb harca és győzelme a második században a gnoszticizmus volt. Ekkor már a püspöki hatalom az egyház egységének az alapja. A szentírási kánon is megszilárdult. Az egyes állításokat ezután szentírási helyekkel kellett alátámasztani. A Szentpirályban foglalt apostoli igehirdetés a hit zsinór mértéke lett. Az apostoli igehirdetés igazságait foglalták össze a keresztségi hitvallások. A Szentpirályt ennek ezek fényébe kell értelmelni. A szervezeti formák megszilárdulásával bizonyos klerikalizálódási folyamat is elkezdődött. Ez történelmileg szükségszerű volt. A második század keresztény apologéták kora. Ők párbeszédben léptek a művelt pogánysággal. Justin és kortársai előkészítik alexandriai Telemen és Origenész útját. Ők a klasszikus görög filozófia hagyományait vitték be a kereszténységbe. Az őket követő egyházatják, Ireneus Tertullianus, Origenész nemzedéke már a keresztény hitrészlet és kifejtését tűzte ki célul. Tertullianus megalkotta a latin teológia nyelvét. A keresztény iskolákban nem csak a tananyag volt fontos, hanem a nevelési elvek is. A nevelési elveket az ókeresztény tanítók alakították. A keresztény iskola nem csak tudásközvetítés volt, hanem emberformálás is. A harmadik században az egyház nagy terjedése folytán a keresztények élete a pogány világ nyilvánosság előtt zajlott. A kereszténység behatolt a magas társadalomba is. A pogányság ugyanakkor vesztett jelentőségéből. Mégis éles arcba kezdett a kereszténységgel. Ugyanakkor egyre gyakrabban zavarják a római birodalmat a barbárok is. Ehhez hozzájárultak a természeti csapások, járványok, a gazdasági válságok. Ezek nyomán jöttek az üldözések. A keresztényeket a birodalom megrontásával vádolták. A császárok kétségbeesetten próbáltak gátat vetni ennek a folyamatnak. A pogányság támadott és védekezett egyszerre, és a filozófusok észrevették, hogy a kereszténység a filozófiát kisajátította magának. Igazán nagy keresztényüldözésekre Diokleciánus alatt került sor. A IV. Század elején Nagy Konstantin felszabadította a kereszténységet, de nem tette államvallássá. Ez az V. Század elején történt Nagy Theodosius alatt. Ez a korszak a nagy egyházatyák kora is, de az arianizmusnak is. Ennek ellenére sikerült leküzdeni a krízist. Nagy jelentésük lett ettől kezdve a zsinatoknak. Az érseki rendszer is kezdett kialakulni. A püspöki hatalom a tartományi fővárosokban összpontosult. Nagy tömegek áramlottak az egyházba, ami a színvonal süllyedését hozta az egyházközségekben. A kereszténység államvallásá válásával elindult a szekularizáció is. Ellenhatásként létrejött a szerzetes mozgalom. Az aszkéták kiváltak a helyi egyházak közösségéből, külön csoportokba szerveződtek. A szerzetesség főként keleten nem tanúsított barátságos magatartást az ókori műveltség iránt, sőt időként ellenséges volt. A kolostorok mégis a műveltség központjaivá váltak. A szerzetesség az ókori kultúra átmentője lett. A 4.-5. században megnövekedett a római püspökök tekintélye. Ebben az időben élt nyugat legnagyobb teológusa Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely. Ekkor a kereszténység kezd elszakadni a latin múltjától, és a barbárok megtérítése felé fordul. Az 5. század elején kezd megromlani Róma és Konstantinápoly viszonya, keleten pedig fenyeget az iszlám. A görög egyház utolsó nagy teológusa volt damaszkuszi Szent János. A 6.-8. század gyűjtő és rendszerező teológiai munka folyt keleten és nyugaton egyaránt, de megmaradtak a hitviták az aretnekekkel. Az ókeresztény kor irodalmi alkotásai túlnyomó rész görögül és latinul írottak. Az ókeresztény irodalom nem egy nemzet irodalma volt. A keresztényeknek nem voltak eposzaik, mint az Íliász vagy az Éneász. ők az Ószövetséget tartották szánt könyvüknek. Az egyház tagjait nem nemzeti történelmi, az egyház a keresztények az Ószövetséget tartották szánt könyvüknek. Az egyház tagjait nem nemzeti történelmük, hanem az Ószövetségi üttörténet tartotta össze. Ezt tekintették múltjuknak. A görög nyelven írt művek bibliai eszméket tükröznek. A keresztény irodalomba beszivárogtak a sajátos görög eszmék, de nem szorították ki a bibliai eszméket. A görögség világában elsősorban a filozófia hatott a kereszténységre. A platóni eszmék akkor kezdenek hatni a keresztény irodalomba, mikor a művelt római arisztokraták is az egyházhoz csatlakoznak. A keresztény szerzők rokon szenveztek általában a múlt filozófusaival. Függetlenítették magukat a görög szellemiségtől. A keresztény szerzőkre hatással voltak kortársaik, de egy kereszténynek nagyobb szellemi szabadsága volt a múlt alkotásaival szemben, mint egy született pogánynak. Az ókeresztény irodalom a késő ókori hellenista irodalom része. A mai irodalom történetet a hellenista kor irodalmát dekadencia jelenségként tartotta számon. A teológusok számára pedig fontos volt a kereszténység kezdeti korszakának irodalma tartalmi szempontból. Az ókeresztény irodalmat a teológusok rendkívül becsesnek tartották. A filológusoknál értéktelennek számított. Korunk viszont megtanulta értékelni a hellenista korszakot, melyhez sokkal több történelmi szál fűz, mint a klasszikus korhoz. A pogány kortársak írásai ebben a korban formailag iskolázottabbak, de tartalmilag üresek. A keresztény írók műveit érzelmi telítettségük hitelessé teszi. Nem magától értetődő, hogy a kereszténységnek az ókorban görög és latin nyelvű irodalma lett. Az irodalom ugyanis ma a magasabb társadalmi rétegekhez tartozó privilégiuma volt. A kereszténység vallása olyanoké volt, akiket az államhatalom elnyomott, és különböző népekhez tartoztak. A kereszténység története szempontjúkőság. Alexandria a görög világ művelődési központja, Jeruzsálem a kereszténység szülővárosa, Róma pedig később a pogány kereszténység centruma. Jeruzsálem és Alexandria kereszténység kezdeti szempontból egyformán, de sokszor ellentétes szellemiség szimbóluma is volt. A kereszténység Jeruzsálembe lépett a történelem porondjára. Innen terjedt el a római birodalom zsinagógáiba, hogy végül utat találjon az egész pogány világhoz. A hellenizmus sokarcú történelmi jelenség. Politikai szempontból a Nagy Sándor által alapított görög világbirodalmat jelenti, mely birodalom eredeti nagyságában és egységében nem érte túl alapítóját. Nagy Sándor halála után a görög birodalom darabokra hullott. Palesztina is ehhez a görög birodalomhoz tartozott. Gazdái hol görögök, hol szeleudika uralkodók voltak. Az utóbbiak birodalma Krisztus előtt 64-ben, a görög birodalom pedig Krisztus előtt 31-ben a rómaiak uralma alá került. A hellenizmus a görög nyelv elterjedését a görög műveltség egyetemessé válását jelentette. A görögöknek nem sikerült hosszú életű világbirodalmat létrehozni, de sikerült nekik egy világkultúra kialakítása. Nagy Sándor hódításainak következtében a Művelődési Központok Európából áttevődtek Ázsiába. A hellenista világkultúra előkészítője lett a római világuralomnak, amit a görögök az egységes művelődés kialakításában létrehoztak, annak haszonélvezői a rómaiak lettek. Nagy Sándor hódításának eredménye a görög nyelv világuralma lett, amely túlérte a görögök politikai uralmát. Az egész világon beszélt görög nyelv megkönnyítette az eszmék áramlását, kicserülődését, de átalakulását is. Hirtelen megnőtt az érdeklődés más népek történelme, hagyományai, vallásai, szokásai iránt. Ezt az érdeklődést ebben a korban nagyon könnyen ki lehetett elégíteni. A hellenista kor embere nem egy város, hanem a nagyvilág, a kozmosz polgárának tudta magát. A hellenista ember nem helyi kultúra és vallás, hanem világkultúra és világvallás képviselője. A kozmopolita felfogás létrehozta az igényt az egyetemes világvallás után, mely a világról kialakít egyetemes felfogásnak megfelelhet. A vallási szinkretizmus kísérletet tett a különféle vallások egyeztetésére, keverésére. A hellenista szellem a közösséget, az egyetemes akarta felfedezni a népek kultúrformái mögött. Ki akarta vonni a sokféleségből azt, ami a vallás lényegének látszott. A rómaiság különbözik a hellenizmustól. A rómaiak gyanúsan viselkedtek a hellén szellem világuralmával szemben. Szerették volna megoldni magukat attól, hogy kozmopoliták legyenek. A kozmopolita felfogás különbössé tett az ősi virtus, a haza, az állam iránt. A római hazafiság veszélyesnek ítélte a hellenista szellem hajtását. A hellén kozmopolitizmus és a római patriotizmus kibékülése úgy